Az izoláltságtól a közösségig. Farkas László atya elmélkedése.
Köszöntöm a kedves nézőket a mai katekézisen. A témánk az izoláltságtól a közösségig. Pszichológusok vitatkoznak azon, hogy az embernek melyik a legerősebb ösztöne, és már a születésünktől fogva megfigyelik az embert, és azt érzékelték, hogy a csecsemő egyrészt, amikor a világba jön, ez az élni akarásnak ezzel az agresszív ösztönével ki akarja vívni a teret magának, és egyesek azt mondták, hogy ez az életösztön, ez a legerősebb ösztön az emberben. Még mások, a budapesti iskola képviselői Hermann Imre vezetésével bizonyították, és utána ez lett a tudományos világban az elismert nézet, hogy van ennél egy erősebb ösztön bennünk, ez a kapaszkodási ösztön, amikor a kisbaba megszületik, és csak a kisujját nyújtja az orvos, vagy az apukája, és képes a saját testsúlyát elbírni, annyira kapaszkodni akar, annyira tartozni akar valakihez. Hát az emberben a kapcsolódásra való igény, a szeretetre való igény erősebb, még az életösztönnél is. Ezért van az, hogy egy haldoklót, hogyha szerető emberek veszik körül, akkor olyan megnyugvást tudja eltölteni, és végig tudja járni könnyebben ezt az utat. Még hogyha magára hagyják, hogyha izolálódik, akkor kétségbe tud esni. De hát minden életkorszakunkban szükségünk van erre a kapcsolódásra, és félelmetes számunkra az izoláltság. A magyar fiatalok ifjúságkutatás szerint Európa legindividuálisabb fiataljai közé tartoznak, a negyedik legmagasabb a elmagányosodásnak az aránya. És azt gondolnánk, hogy ez csak az idősek körében, de nem, a 20 éveseink körében elképesztően magas számot ölt. És ez az atomizáló, magányos fiatalság egyre inkább extrém dolgokra hajlandó, és ilyen szolgáltatásba csomagolt közösségi érintkezéseket vásárol. Hát, ha így haladunk, ennek sajnos realitása van, hogy pár éven belül mindenki számára elérhető, elfogadott és természetes opció lesz, hogyha szüksége van rá, fizessen egy sétáért, egy beszélgetésért, vagy egy ölelésért. De vajon, ami fizetségért érkezik, az igazi kapcsolatot szül? Nyilván tudjuk rá a választ. Ugyanígy az online terekbe is bele lehet ragadni úgy, hogy miközben kapcsolódni vágyok, valójában egyre mélyebb izoláltság érzése vesz körül. A technológia és a rabszolgaság között az a különbség, hogy a rabszolgák pontosan tudják, hogy nem szabadok. A okos telefonoknak a gyártói, meg az IT vezetők, akik ilyen vezeték nélküli eszközöket fejlesztenek ki, nagyon jól tudják, hogy milyen mellékhatásai vannak az okostelefonnak például, és ezek az okostelefonok befolyásolják, ahogy a húsvér emberekkel kommunikálunk. Rendkívüli, súlyos lélektani hatással jár a társas érintkezés képernyőre helyezése. Például Bill Gates és felesége Melinda 14 éves korukig a gyerekeiknek nem engedték az okostelefon használatát, mert nagyon jól tudták a káros hatásait, nagyon jól ismerték. Nagyon fontos lenne meghozni ezt a döntést, hogy ne az eszközöknek legyünk az eszközei, hanem minden eszközé váljon a kezünkben arra, ebben a rendkívüli járványos időszakban is, hogy kapcsolatainkat építsük. De ehhez korlátoznunk kell magunkat. Például, hogy étkezéskor nem visszük magunkkal, vagy eldöntjük, hogy mikor lesz az, amikor először megnézzük, vagy amikor már nem nézünk rá a telefonunkra, vagy kikapcsoljuk az értesítéseket. Hát tarthatunk egy telefonböjtöt. És hogy ezzel mit nyerünk? Hiszen sokan imádkoznak ma világszerte a járvány megszűnéséért, és közben a baj meg nőttön nő. Ilyenkor nagy a kísértés, hogy abba hagyjuk az imáinkat, pedig vannak olyan kegyelmek, amiket Jézus a kitartó és álhatatos imához fűz. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Kérjetek, és kaptok. Miért nem adja meg Isten az azonnali csodát? Talán azért, hogy felismerjük a kialakult helyzetért a felelősségünket, és kitartó imában a szívünk megtisztuljon, és alkalmassá váljon arra, hogy a kapott ajándékot ne tartsuk magától értetődőnek, vagy járandóságnak. Így azokat az embereket, akikkel össze vagyunk zárva, ne tartsuk járandóságnak, hanem felfedezzük, hogy mekkora lehetőség van abban, hogy a jelen helyzet szobafogságra ítél bennünket. Óriási esélyünk van egy mélyebb bensőségesség megszületésére abban, hogy a leglényegesebb személyes kapcsolatainkra fókuszálhatunk. Nagy kísértés, hogy elmeneküljünk a valós személyes kapcsolatoktól olyan emberekhez, akik elég távol vannak hozzánk ahhoz, hogy ne vigyenek el bennünket a türelmünk határához azonnal, mint a családtagjaink, és akiktől több lájkot kapunk a virtuális fórumokon, mint a szeretteinktől a valós életben. De elhisszük-e, hogy az igazi meghittség ára, hogy kibírjuk annak frusztrációját, hogy azokat kell megszeretnünk, akiknek közelről látjuk a hibáit. Szívünk legmélyén félünk beismerni, hogy mi magunk is leginkább azoknak a szeretetére vágyunk, akik ismernek és mégis szeretnek. Mélyebb bensőségesség és meghittség csak egymás valóságának elfogadásából születhet. Amikor már nem akarom megváltoztatni, nem megyek egy vonzóbb idegen után, nem menekülök a virtuális fórumokra, a feleségemtől, a férjemtől. Egy olyan helyzetben, amikor vannak szülők, akik szinte már az ideg kimerülésig próbálnak megfelelni a tanárok elvárásának, de a munkahely elvárásának is, újra meg kell tanulnunk, vágyakoznunk arra, ami a miénk, a szeretteinket fölfedezni, mint Istentől nekünk adott ajándékokat. És miközben használjuk ezeket az eszközöket, egy digitális böjtre van szükségünk. Bár a valós kapcsolatok fenntartásához jó eszközként használhatjuk a virtuális fórumokat is, de kerüljük a felszínes beszélgetést. Inkább ha lehet, hívjuk fel telefonon, vagy videócseten, hogy láthassuk a metakommunikációját a szeretteinknek, hiszen most nem látogathatjuk meg őket, ne hagyjuk őket izoláltságban. De figyeljünk, hogy miközben ezeket az eszközöket használjuk, ne váljunk mi magunk is rabjává. Ne engedjük, hogy az eszközeink beszippantsanak bennünket. Jézus most szabaddá akar tenni bennünket arra, hogy minden eszközzé váljon a számunkra arra, hogy Istennel és a számunkra fontos hozzánk közeli személyekkel mélyebbé tegyük a kapcsolatainkat. Most elsősorban azokat kell szeretnünk, akiket Isten mellénk rendelt. Meg kell tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk.
Farkas László atya emlékedését hallották.
Székely János püspök.
Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves magyar testvéreim, a Székely Nemzeti Tanács egy nagy aláírásgyűjtést kezdeményezett az Európai Unióhoz az őshonos nemzetiségek jogainak megerősítése érdekében. Ennek az aláírásgyűjtésnek a célja a Székelyföld, a Párcium, a fölvidéki magyarság megőrzése, megerősítése, hogy tudják ápolni az anyanyelvüket, iskoláikat, kulturális gyökereiket. Felejthetetlen élményem a délszláv háború után nem sokkal a budapesti kispapokkal voltunk a Baranyai háromszögben, Horvátországban. Sok olyan helyen, ahol 10-20 éve nem volt már magyar szentmise. Igen sok helyen a kicsi magyar közösség, akik összegyűltek, alig hogy meghallották a szentmise első énekének a dallamait, a sorait, folytak a könnyek az arcukon, megrendülten hallgatták, egyszerre örvendezve és fájdalommal. A legmélyebb érzéseinket, az álmainkat és az imádságunkat csak az anyanyelvünkön tudjuk kimondani. A nemzet értékei a Teremtő által akart értékek. Ő akarta, hogy az ember történelmi és társas lény legyen, és közösségekben, anyanyelvekben tudja kibontakoztatni az emberségét. A nemzet a Teremtő által adott érték. A negatív értelemben vett globalizmusnak van 5 halálos ellensége. Az első ellenség az Isten és a vallás, az a gyökér, ami ő hozzá köt. Ez a legerősebb tartó szál, ami egy embernek tartást irányt ad. Először is ezt akarják elvékonyítani, elvágni. A második halálos ellenség a család, a házasság. Azok a szálak, amik a szeretteinkhez kötnek. A legideálisabb fogyasztó a szingli, aki önmagáért él, önmagára gondol elsősorban. A harmadik halálos ellenség a nemzet. Azok a szálak, amelyek kötnek az őseinkhez, az anyanyelvhez, az anyaföldhöz. A negyedik halálos ellenség a fizikai föld. Valaki mondta, hogy az utolsó magyar nemesek a magyar parasztok voltak, akiknek még volt saját földjük, akiket nem lehetett a meggyőződésüktől egykönnyen eltéríteni. Ezt a földet is ki kell húzni az emberek lába alól. Az ötödik halálos ellenség pedig a közösségek, ahol emberek együtt álmodják, tervezik meg a jövőjüket. Ezzel az aláírás gyűjtéssel próbáljuk kötni ezeket a szálakat, amelyeket sajnos a globalizmus negatív erői szét akarnak szakítani. Kötni többek között a nemzetünk szálait. A trianoni békediktátum által okozott sebeket szeretnénk gyógyítani. Senkivel szemben nincsen harag a lelkünkben. Tudjuk, hogy a Kárpát-medence népei testvéreink. Igen gyakran a nagyhatalmak politikai játszmái állítottak minket egymással szembe. Szeretnénk a Trianon által okozott sebeket gyógyítani. Amit lehet, azt még ebből a sok-sok sebből, a 100 éves sebből gyógyítani, megmenteni. Manapság mindenkinek a jogait, a legkülönbözőbb embercsoportok, vagy akár állatfajoknak a jogait védik. Mennyire szomorú, ha épp ez a természet adta jog, az őshonos nemzetiségek joga a túlélésre, az anyanyelvük használatára, őrzésére, építésére, ápolására, a kulturális intézmények fönnmaradására, pontosan az ő joguk csorbulna vagy lassanként tűnne el. Kedves magyar testvéreim, ne ismételjük meg azt, amit a 2004-es népszavazáskor sajnos nagyon sokan tettek, a közömbösségünk óriási fájdalmat okozott a határon túli testvéreinknek. Most, ebben az aláírás gyűjtésben, amely május végéig tart, mutassuk meg a határon túli magyarságnak, hogy számíthatnak ránk, hogy összetartozunk.
Székely János püspök.
Hírek. Május 6-án Mindszenty Józsefre emlékezünk.